A 77. Zsoltár szavaival, gondolataival imádkozzunk ma reggel. Így forgassuk a szívünkben, ahogy viszonylag lassan fogom olvasni, mint imádság. Hangosan kiáltok Istenhez. Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom. Kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem, vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete? Érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten? Vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten! Láttak a vizek és megremegtek, a mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat úgy vezetted népedet, Mózes és Áron által. Amen. Az igét pedig Máté evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom. Ha Isten népe így imádkozik, hogy vajon hol van Isten, és merre van, és elfeledkezette, és mi van akkor, amikor nyomorúságból kiáltunk hozzá, az egész 8. fejezetet fel fogom most olvasni, nem csak a mai nap igét. Így ez legyen bennünk, hogy kicsoda az a Jézus, aki megjelenik itt az ige és a Szentlélek által előttünk. Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, a másiknak: jöjj ide, és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt és szolgált neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás proféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Egy írástudó odament, és így szólt hozzá, Mester, követlek akárhová mégy. Jézus így válaszolt, a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá, Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottakat. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai pedig oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk, Mit féltek ti kicsinyhütőek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? Amikor a túlsó partra a gadaréak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak, annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. És egyszerre felkiáltottak, mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj, azért azt kérték tőle az ördögök, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek és belementek a disznókba. És íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhírezteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból. Ahogy mondtam, ennek a szakasznak az egyik központi kérdése, különösen abban a szakaszban, amikor a viharon megy Jézus a tanítványokkal keresztül a hajóban, az, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus. A hegyi beszédben olvasható tanítás után a 8. fejezet Isten országának a jeleit és az erőit mutatja. Ha a hegyi beszéd avval kezdődött, hogy Jézus leült, és tanított, és ez 3 fejezeten keresztül olvashattuk, akkor a 8. fejezet olyan, és ezért olvastam fel az egész fejezetet, hogy Jézus elindul, és egymás után történnek az események körülötte. Az egészben van valami hihetetlen dinamika, valamilyen hihetetlen energia. Mint a Máté evangélista azt akarná bemutatni, hogy az a Jézus, akit elénk tárt eddig az evangéliumban, aki csodálatos módon megszületett, az első és a második fejezetben olvasunk erről, aki aztán elindítja a nyilvános szolgálatát azzal, hogy megjelenik, és keresztelő János által megkeresztelkedik a bűnök bocsánatára, akit ezután, miután a Szentlélek leszáll rá, és az Atya bizonyságot tesz róla, a Szentlélek kiviszi a pusztába, a sivatagba, ahol megkísérti az ördög, és ő megáll ebben a próbában, és aki utána tanítja az Isten uralma szerint való igazságot, minthogyha Máté azt mondaná, hogy de figyeljetek, ő nem csak tanító. Ő az, aki jeleket és csodákat tesz. És egymás után halljuk ezeket a 8. fejezetben. Ezeknek a tetteknek azonban önmagukon túlmutató jelentősége van. Túlmutatnak azon, hogy bár nagyon fontos, hogy megtisztul egy leprás és visszakerül a társadalomba, hogy meggyógyul a kapernaumi százados fia, hogy meggyógyul Péter anyósa, hogy általánosan is mondja az evangélista, hogy sokakat meggyógyít és megszabadít a démoni befolyás alól, túlmutat mindezen. Mert arról beszél ez, hogy ki az, aki valójában jelen van itt közöttünk. És a zsidó emberek értették azt, hogy amikor Jézus az Isten országáról, vagy az Isten uralmáról beszél, akkor ez visszaviszi őket a kezdetekhez. Amikor Isten megteremti a világot, és az egész világban minden a helyén van, és harmónia van, és épség van, és teljesség van, Isten uralkodik, és az ő uralmát képviseli az ember ebben a világban. Ez az, ahogy ez a történet kezdődik. Aztán pedig a következő, ahogy a történet folytatódik, ahogy mindannyian tudjuk, hogy az ember fellázad Isten ellen, és megjelenik a világban a bűn, a betegség, a társadalmi kitaszítottság, a környezeti pusztító erőknek a valósága. Minden, ami felborította az Isten szerint való rendet, ahogy ő létrehívta a világot. És amikor megjelenik Jézus, akkor az történik, hogy ő benne minden, ami megromlott, helyreáll. Ha a bűn következménye a betegség, amikor Jézusban Isten uralkodik, akkor meggyógyítja a betegséget. Ha a bűn következménye, hogy a társadalom peremére szorulnak egyesek, mint a leprások, az egy társadalmi értelemben vett gyógyulás is, akkor Jézusban jelen van az az erő, amely visszafordítja ezt, és visszaviszi őt a társadalomban. Ha a bűn következménye, hogy pusztító démoni erők vannak jelen egyes emberek életében, akkor Jézusban az Isten országa van jelen akkor, amikor ő megszabadítja őket. Nem csak a szavaival hirdeti, hanem a cselekedeteivel éli, hogy az Isten uralma, az Isten országa ő benne elérkezett. Ahogy Pál apostol mondja más helyen, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ezt látjuk a 8. fejezetben, a gyógyulás és szabadulás történetek között, és így olvassuk, hogy Jézus a tanítványokkal elindul a túlsó partra. Kicsoda Jézus? Ebben a szakaszban, amikor beszáll a hajóba a tanítványokkal, és ez a hatalmas vihar rájuk tör a galilai tengeren, ebben a szakaszban, az egész fejezetben az új, és az mutatkozik meg új módon, hogy ő nem csak a betegségek felett úr, nem csak az erőtlenségek felett úr, hanem sokkal nagyobb hatalmak felett is. Úgy szoktuk mondani, hogy Jézus úr a természet erői felett, hiszen parancsára a szelek és a vizek lecsillapodnak. De hogy ezt mélyebben lássuk és megragadjuk, még két dolgot kell megemlíteni. Ez először azt, hogy amikor a teremtésben Isten munkájáról olvasunk, ahogy Isten megteremti a világot, annak egy fontos mozzanata, hogy Isten megfékezi a vizeket, a tengert, és kijelöli a szárazföld határait. Sőt, még ezelőtt azt olvassuk, ugye, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. A vizek, a tenger, a sötétség, a formátlanság, a káosz, az, ahol Isten lelkének a jelenlétében az Isten szava, az Isten igéje megszólal, és elválasztja a nappalt, a világot, a sötétségtől, az éjszakától, és elválasztja a tengert a szárazföldtől. Mint egy parancsol Isten a tengernek a teremtéskor, és kijelöli, megszabja annak a határait. Izrael számára ez azonban nem egyszeri történés, amire így visszatekintenek, hogy a teremtés elbeszélésében Isten így szabta meg a tenger határait és a szárazföld határait. Hanem egy olyan esemény, amit újra és újra elbeszélnek, és amelyben magasztalják Istent. A 33. Zsoltárban például így magasztalják az Urat. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, amit parancsolt, előállt. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghújítja a népek szándékait. Felemlegetik tehát, hogy az az Isten, aki a teremtéskor uralkodott a vizeken, az ugyanaz az Isten, aki uralkodik a népeken, és akiben mi bízunk minden helyzetben. A második dolog, amit látni kell a tenger kérdésében, hogy a víz, a tenger az Ószövetségben több, mint természeti, fizikai valóság. Több, mint itt a víz, itt a szárazföld, itt a tenger. Hanem az Ószövetségben a tenger az a káosz erőit is jelenti. Nem csak természeti erőket, hanem a káosznak azokat a hatalmas erőit, amelyek az egész emberi életet, az ember Istentől való virágát, annak a rendezettségét fenyegetik, és el akarják nyelni, el akarják pusztítani. A 89. Zsoltárban ezt olvassuk: Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram? Hűséget körülvesz Téged, Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, Te csendesíted le őket, Te zúztad szét Ráhábot halálra sebezve, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Ráháb egyfajta mitológikus tengeri szörny, amely megszemélyesíti a káosznak az erőit. Megszemélyesíti azokat az erőket, amelyek szétdobálják az életünket, amelyek el akarják pusztítani az életet, amelyek akár egyénileg, akár közösségileg újra és újra megjelennek. És Isten legyőzte ezt a hatalmat, amely a bűneset során szabadult el. Szóval kicsoda Jézus mindezek fényében? Kicsoda az az ember, aki átmegy a vizeken, ahogy az Úr is átment népe előtt a vörös tengeren az egyiptomi szabadulás alkalmával? Kicsoda az, aki alszik, miközben a káosz erői tombolnak körülötte? Ki az, aki békességben lehet akkor, amikor süvít körülötte a vihar, amikor az életét elnyelni készülnek a hullámok? Ki ez az ember? És a válasz az, hogy valaki, aki tudja, hogy ő nagyobb mindezen erőknél. Hogyan alhatna, amikor ezek az erők, ezek a pusztító erők tombolnak körülötte? Ő az, akinek a parancsoló szavára nem csak a démonok némulnak el, de a szél és a vizek is engedelmeskednek. Az elemi erők elnémulnak. És akármilyen felfoghatatlan is, igen, ha feltesszük a kérdést, hogy kicsoda ez az ember, akkor a válasz az, hogy a Teremtő Isten, a mindenható Isten az, aki a hajó mélyén alszik. És amennyiben a lázadás következtében, a bűneset következtében ezek a pusztító erők elszabadulnak a világunkban, Jézusban Isten országa és uralma van jelen, aki ezeket az erőket megfékezi a szavával. Ezért kérdezik tehát a történet végén a meglepett tanítványok és az emberek a nagy csendben: kicsoda ez az ember? Ki ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki? És a következő kérdés az, hogy akkor viszont mit kezdünk ezzel a Jézussal és ezzel a hatalommal? Mert világos, hogy Jézus nem egy egyszerű vagy akár egy különleges tanító pusztán. Szavaiban hatalom van, erő van, ezt a hegyi beszéd végén is olvassuk, de a cselekedetei is ezt az erőt közvetítik. Mit kezdünk azzal a Jézussal, akiben jelen van a gyógyulás, jelen van a kínzó, gyötrő erőktől, késztetésektől, gondolatoktól, képzelettől való szabadulás? Akiben jelen van a kitaszított visszavetetése a társadalomban? És ugyanakkor, aki az is, van ott az a rövid mozzanat arról a két emberről, aki követni akarják Jézust, akit követni nem kényelmes és nem egyszerű. Mert amikor Jézussal találkozunk, akár csak egy ilyen igében, akkor ezzel az erővel és ezzel a hatalommal kell valamit kezdenünk. Valamit mondanunk kell rá. És elsőre úgy tűnik, hogy alapvetően két lehetőség van. Vagy leborulni előtte és befogadni, amit cselekszik, vagy pedig elküldeni őt szebb vidékre finoman, ahogy a a gadarai megszállott történet végén teszik. Menj inkább el a mi határunkról. Leborulni előtte azt jelenti, hogy hisszük, hogy övé minden hatalom, bármilyen erők fenyegessenek, ijesztenek, rémisztenek ebben a pillanatban. Sőt, ha hisszük, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor ez azt jelenti, hogy a kérdéseinket, a küzdelmeinket, a betegségeinket, a kötözöttségeinket is elé tárjuk, és várjuk őt, és kérjük őt, és várjuk őt. Ha ő az, aki, akkor kérjük őt, kitartóan, hűségesen, semmit sem engedve abból, amit kijelent nekünk magáról a Szentírásban. És ha visszakérdezünk ezen a ponton, de mi van, ha nem tapasztaljuk, hogy elérkezne? Mi van, ha nem történik ez? Akkor a kérdés az, hogy miért nem? Mert ő tegnap és ma és mindenörökké nem ugyanaz? Vagy pedig mert mi az ön népe elfelejtettük és el is engedtük már, hogy Jézus az, aki Isten országa erőivel van jelen? Azt mondtam, hogy elsőre úgy tűnik, alapvetően két lehetőség van, hogy hogyan válaszolunk rá, vagy elfogadjuk ezt a hatalmat, ezt az erőt hittel, vagy pedig elküldjük őt, akár nem szóval, de csendben elfordulunk tőle a szívünk mélyén, vagy megbotránkozunk benne. De ezen a ponton megjelenik valami harmadik válasz, amelyen Jézus így szembesíti a tanítványait. Mit féltek, ti kicsiny hitűek? Ez a kifejezés, hogy kis hitű, kevés hitű, mintha egy harmadik hozzáállás lenne. Nem a hit hiányát, hanem a meglévő hit erőtlenségét jelzi. Ők azok, akik követték Jézust, ezt is olvassuk, amikor elindul a túlsó partra. Nem arról van szó, hogy nem hisznek. Nem arról van szó, hogy azokhoz tartoznak, akik elküldenék őt, ők követik őt. Ugyanakkor mégis szembesülniük kell azzal, amivel Jézus újra és újra szembesíti őket. Hát ti hisztek, de nem hisztek. Hát hisztek, de valami hiányzik. Kevés ez a hit, vagy kicsi ez a hit. Abból, amit megismertetek belőlem eddig, amit megtapasztaltatok belőlem, abból nem tanultatok, az nem megy tovább. És akkor feltetjük a kérdést, de milyen a kicsi? Vagy mennyi az elég? De a kérdésre a válasz nem mértékegységben adható meg, hanem sokkal inkább időben. Hogy mikor reagálunk, válaszolunk hittel, és mikor nem. Mert ez a fajta kicsiny hitűség, ugyanúgy, mint a tanítványokkal, mindig a szorult, a veszélyes, az aggasztó helyzetekben lepleződik le előttünk. És ezen a ponton fontos, hogy megértsük és különbséget tegyünk úgy, ahogy a KT is rámutat erre, hogy a hitről beszélhetünk, a hitnek az egyik oldala az ismeret, és a hitnek a másik oldala, amik együtt kell, hogy járjanak, a szívbéli bizalom. Mert ha arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy hiszem-e, hogy Jézus mindenek felett úr, akkor különösebb gondolkodás nélkül rávágom, hogy hát persze, hogy hiszem. Megtanultam, igaznak tartom, amit az Isten igéje kijelent róla. Hát persze, hogy hiszem. De nagyon könnyű ezt kimondani, amikor nagyjából rendben vannak a dolgok. De amikor megrendül az, ahogy az életünket eddig éltük, az életünknek a folyása, egy súlyos betegség, egy kapcsolati válság, egy bedőlő és bennünket maga alá söprő hitel, vagy valamilyen megmagyarázhatatlan kínzó, ördögi támadások, készletések, vagy ezekből több együtt, ahogy jelen van, ezeknek a következtében, akkor egészen más jelent az a kérdés, hogy mit jelent hinni. Akkor egészen más jelent az a kérdés, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus Úr minden helyzet felett. Akkor a hit szívbéli bizalom kérdése, hogy működik-e. És amikor a Jézus a kicsi hitűségről beszél, akkor ezt megközelíthetjük így, hogy Ők sok mindent tudnak már, de amikor itt van ez a szorult, ez az aggasztó, ez az életveszélyes helyzet, akkor nem működik ez a hit. Nem tartja meg őket. Nincs meg az a szívbeli bizalom, ami ahhoz kell, hogy rámerjenek támaszkodni, hogy mi rámerjünk támaszkodni, hogy rámerjük bízni magunkat. Vagy akár csak azt, hogy merjük kitartóan kérni, és várni, és kérni, és várni, ha ő valójában az, akinek megmutatja magát a Máté evangélium a 8. fejezetében. És ezért mondja, mit féltek hát? Mit féltek hát, ti kicsi hitűek? Mondja nekünk. És nem ítélkezem, mert veletek együtt gyakran, ugyan, gyakran vagyok kicsi hitű én is. Hogy igen, Jézusé minden hatalom, de alkalmanként, helyzetekben annyira nehéz ezt élni és gyakorolni, mint amikor nincs edzésben, nincs gyakorlatban az, amink valójában van. És ezért a kérdés az, hogy hogyan léphetünk tovább? Hogyan léphetünk túl onnan, hogy hát igen, ebben sem vagyok elég jó, meghallgattam ma, köszönöm. Hova hív ez bennünket? És a válasz az, hogy hát oda, hogy nézzünk Jézusra, de ne csak arra, aki, hiszen mindenható Isten békésen alszik a hajó fenekén, amikor tombol a vihar, hanem nézzünk arra a Jézusra, aki, mint mindenható Isten, a kereszten haldoklik. Majd eljön az a pillanat, amikor, hadd fogalmazzak most így, végleg lehunja a szemeit. Végleg elalszik. És Jézus ebben a pillanatban, Lukács evangéliuma szerint, amikor kileheli a lelkét, akkor az ősei és a kortársai esti imádságát imádkozza, ami ugyanakkor a haldokló ember imádsága is, a 31. Zsoltárból, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkémet. Az én lelkemet. Jézus elaludni készül, Jézus meghalni készül, és mindvégig bízik. És ez a mindvégig való bizalom imádsága, hogy ezen a ponton, amikor a halálba megy, ennyit mond, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Hogyan segít ez nekünk? Úgy, hogy Jézus engedelmessége, mindvégig való engedelmessége, ami ebből a bizalomból fakadt, még a halál kapujában megélt bizalma is megváltássá, szabadulássá és üdvösségé lett nekünk, kicsinyhitőeknek. Mert mi kicsinyhitőek vagyunk. De Jézus végigment az úton, értünk, helyettünk, hogy bennünket váltson meg, hogy bennünket erősítsen meg. És ahogy ezt a Jézust szemléljük, ahogy vele növekszik a közösségünk, úgy növekszik a szívbéli bizalom. És amikor felismerem, hogy kicsinyhitű vagyok, nem kell magamat elítélni. Elítélte őt már az Atya a kereszten, ezért értem és helyettem. Hanem odafordulhatok a kegyelméhez. Odafordulhatok ő hozzá. Ezzel az egyszerű kéréssel, hogy növeld a mi hitünket. Minél többet elmélkedünk Jézus bizalmán, értünk való hűséges és szeretetteljes áldozatán, annál jobban fogunk hinni és bízni abban, aki ebben a fejezetben megjelent előttünk. Amen. A 479. dicséretet énekeljük imádság előtt, mind a 4 versét. Imádság ez, nem is imádság előtt, imádságként énekeljük a 479. dicséretünket. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyermeki nagy hitet, kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, üdvözlődj.
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te bőségesen, nagy lelkűen, szeretettel plántálod a szívünkbe ezt a hitet. És amikor kevés hitűségen, kicsiny hitűségen kapjuk magunkat, vagy kapnak bennünket mások, alapvetően nem ítélni jössz, hanem magadhoz vonni, kegyelmeddel betölteni, szemeinket a te valóságodra felnyitogatni, szívünkbe bátorságot, bizalmat önteni. Te látod, hogy mind megy keresztül az életünk most, és különösen imádkozunk azokért, akiknek ilyen igazi, káoszos, pusztító erőkkel teli ez a pár nap, hét hónap, ez az időszak. Kérünk téged, hogy mutasd meg a te hatalmadat, vess véget a sötétség idejének, bátorítsd, bíztasd őket, mindannyiunkat a nehéz időkben. Add meg, hogy a tekintetünket ne vessük le te rólad. És add, Urunk, hogy ugyanezt a hitet és bizalmat tudjuk valamilyen módon, akármilyen kicsiny is ez a hit, de továbbadni, sugározni a mindennapokban, a munkában, az ismerősök, a barátok között, a családunkban, hogy növekedjen bennünk az a bizalom, az a hit, amelyre szüksége van ennek a világnak. Így adjuk most magunkat oda te neked a mai napon, hadd járjunk a igazságodban, világosságodban, és hadd dicsőítsünk téged mindazzal, amit teszünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.